Egy igét szeretnék felolvasni az ige hirdetés alapjául, a Márk evangéliumából. Nyissuk meg a Bibliánkat Márk evangéliumot 4. fejezeténél, és a 35. verstől szeretném Isten igéjét olvasni. És Márk evangéliumának a 4. fejezetéből a 35. verstől szeretném olvasni az igét. Azután mondanékik azon a napon, amint este lőn, menjünk át a túlsó partra. Elbocsátván azért a sokaságot, elvivék őt úgy, mint amint a hajóban vala, de más hajók is valának vele. Akkor nagy szélvihar támad, a hullámok pedig becsapnak vala a hajóba, annyira, hogy már-már megterül. Ő pedig a hajó hátulsó részében a fejajon alszik van. És fölkelték őt, és mondának neki: Mester, nem törődsz vele, hogy elveszünk? És felkelvén megdorgálá a szelet, és mondá a tengernek: Hallgass, némulj el! És elállt a szél, és lőn a csendesség. És mondanék itt: Miért vagytok így félénket? Hogy van az, hogy nincs ilyen hitetek? És megfélemlének nagy félelemmel, és ezt mondják egymásnak: Kicsoda hát ez, hogy mind a szél, mind a tenger engednek neki? Imádkozzunk! Úr Jézus, szeretjük a Te ígéret, és szeretnénk tanulni belőle. Segíts, hogy most is azt hangozzék. Te adj nekem ehhez erőt, Te adj nyitott szíveket, segíts, hogy halljuk meg a Te hangodat, és kérlek, áld meg a délelőtt további részét is. Amen. Kicsit meg vagyok fázva, úgy volt egy félelmem is, hogy nem is biztos, hogy tudok beszélni ma, de hála az Úrnak, hogy jobban vagyok. Nem tudom, hogy olvassuk-e a Bibliát, ez a új vezérvonal szerint, amit Laci ajánlott, de én olvasom, és nem is vagyok lemaradva benne, talán csak most egy nappal. De ahogy olvasom az Istennek az igéjét, és ezt már máskor is úgy tapasztaltam, hogy jó olvasni. Hogyha nem is kapok olyan különösebb üzenetet benne, de jó a lelkemnek, hogyha olvasom Isten igéjét. És egyik reggel, ahogy így ezen gondolkoztam, ahogy csendességben voltam, valahogy úgy az jött elém, hogy olyan Isten ígéje, mintha teli lenne értékes drága követtel. Ahogy olvasom, minél többet tanulmányozom és olvasom, kibomlik belőle egy-egy rész. Egy-egy olyan kis érték, amit általában leszoktam írni a füzetbe, de olyan kis érték, amit megpróbálok beépíteni az életembe. És ez a lényege igazából, amikor mi Istennel közösségben vagyunk, amikor mi előveszünk az igének igét, és akarjuk olvasni, és odaszálljuk erre magunkat, hogy kibomoljon a számunkra. Olyan értékeket kapjunk belőle, olyan kis drága köveket, amiket be tudunk építeni a mi életünkbe. És sokszor nem egy egész történet ad egy ilyen értéket a számunkra, hanem csak egy félmondat van, hogy megszólítás ragad meg minket, egy bölcsesség, egy példabeszéd, ugye, mert példabeszéd is van reggel igékben, vagyis ezekben az igékben, de olyan jó, hogy van, ami kapunk belőle, van, amit kapunk Istennek az igényében. És erre kell mindig is törekednünk, hogy kapunk, de várjuk is. Nyitott szívvel kell az Isten igényét olvasni. Ez a történet is, ahogy már kezdődik, nekem egy kis félmondata volt az, amit én előtérbe helyezek most az ige hirdetésbe, aminek igazából nincs olyan nagy jelentősége. Mégpedig ez az egy kis rész, amiből egy üzenetet szeretnék majd kihozni, ez pedig, hogy este lőn. Károli szerint ez a régies beszédhez, hogy este lőn. Ez azt jelenti, hogy megvolt a tanítás, az Úr Jézus tanított példázatokban, a tanítványoknak és a népnek, akik körülötte volt, és van egy ilyen félmondat, és este lőn, tehát este volt, amikor elindultak, és az Úr Jézus azt mondta, hogy menjünk át a túlsó partra. Ez az este lőn egyből eszembe jutott egy másik igéket, és egyből eszembe jutott az, hogy a Mózes első könyvének az első részében már ez a kis fél mondat benne van már az 5. versben, igaz, hogy itt fordítva, és nevezi Isten a világosságot nappalnak, és a sötétséget nevezi éjszakának, és lőn este, és lőn reggel elsőnek. És ez végig megtalálható a teremtés történetben, ez a kis fél mondat. Hát miért van ennek most itt jelentősége? Azért, mert Isten egy rendet adott elé. A teremtéskor már ő jelezte, ő a rend Isten. Ő egy rendet adott elénk, amiben ma is élünk, a hitetlen emberek is, mégpedig ugye a teremtés 7 nap alatt történt, és mi is ezt a 7 napos periódust használjuk, ugye hétfőtől vasárnapig élünk, úgymond, és ugyanezt használja a világ, és nem is tudja, hogy ennek az alapja a teremtés könyvében van meg. És Isten is nem csak, hogy egy 7 hetekre osztotta be az életünket, hanem napokra is. És olyan érdekes, hogy Isten megteremthetett volna mindent egyszer. Minden meg lehetett volna egyből. 1 perc alatt. Nem kellett volna egyik nap ezt teremtette, második nap azt teremtette, harmadik nap azt teremtette. Ezek ránk miattunk volt így. Miattunk volt így, hogy Isten megmutassa, azt szeretné, ha mi így működnénk. Ha mi ilyen rendben élnénk az életünket, ilyen periódus szerint, ilyen napi beosztásba. És az egyik fontos dolog, ami ezt mutatja, hogy Isten világosságba cselekszik. Isten nappal cselekszik, világosságba cselekszik. És nekünk is ehhez kell tartanunk magunkat. Nyilván, aki éjszaka dolgozik, arra ez nem vonatkozik. Vagy amikor a gyerekhez föl kell kelni, mert felébred, vagy betegség van, vagy nekem is van, hogy éjszaka telepítenem kell, dolgoznom kell. Nyilván vannak kivételek, de alapvetően nekünk arra kell törekednünk, hogy világosságba tegyük a dolgokat. Világosságban éljünk, a nappalnak éljünk, ne az éjszakának. Ne az jellemezzen bennünket, hogy éjszakáig sokáig fenn vagyunk, hajnalig akár, és aztán nappal meg azt alig tudunk csinálni valamit. Vagy, amíg én is emlékszem, fiatalabb voltam, nem volt probléma az éjszakázás, akár rendszeresen, nem okozott problémát, de akkor például én sokáig nem hallottam ezt az üzenetet, amit szeretnék most továbbadni, hogy elsősorban mi a nappal fiai vagyunk. Próbáljuk a napjainkat úgy intézni, ha lehet, minél inkább nappal tevékenykedjünk, nappal végezzük a dolgunkat. Akár itt az igeolvasás is, én azt mondom, hogy jó az esti olvasás, de a reggeli az is nagyon fontos, és igazából az a jó, hogyha reggel tartunk állítatot. Bárha a reggel is, meg este is, az meg még jobb. Tehát az is nagyon jó. De ez az első üzenet ennek az igének, hogy Isten a világosságban munkálkodik, és mi is a világosságban nappal cselekedünk. És tartozik ehhez az éjszakához, a sötétséghez is egy olyan dolog, hogy általában a bűn, a bűntettek, az emberek gonoszsága nagyon sokszor ebben az éjszakában történik meg. És ezért is figyelmeztet minket az Úr, hogy ne legyünk ilyenek, ne igazodjunk ehhez, ne éjszaka cselekedjünk, ne éjszaka tevékenykedjünk, ne az legyen a legaktívabb része az életünknek, hanem legyen a nappal az. Ennek ellenére az Úr Jézus este indul el, szól a tanítványoknak, menjünk át a túlsó partra, induljunk el. Hát józanul egész nap tanítás, egész nap gyógyítás, tömegekkel való foglalkozás, hát fáradtak vagyunk. Hát miért menjünk át a túlsó partra? Főképpen sötét lesz, este lesz, és menjünk át a pogányokhoz. Mert ugye ez a történet úgy kezdődik, ez a tanítás Kapernaum környékén történt a tengerparton, és a túlsó partra való átmenetel, az a pogányok földjére való átmenetel jelentette. Hát miért menjünk át a túlsó partra? Nem kérdezik meg a tanítvány. Van annyi bizalom bennük az Úr Jézus iránt, hogy azt mondjuk, Úr Jézus, te azt mondod, hogy menjünk átmegyünk. Nem értjük, nem mondod, hogy miért menjünk át, de átmegyünk a túlsó partra. És vajon az Úr Jézus honnan vette ezt, hogy át kell menni? Kapcsolatban volt az atyával, és az atya szólt neki, menni kell. Nem írja ezt a Biblia, de így működött az Úr Jézus. Folytonosan kapcsolatban volt az Istennel. Figyelt az ő lelkére, a szent lelkére, szent lélekre. Folytonosan kapcsolatban volt Istennel. És elindultak a túlsó partra. De mi már tudjuk, hogy miért indult el az Úr Jézus. Mert volt ott egy nagyon sötét ember. Volt ott egy gadarai megszállott a túlsó parton, aki rabságba volt, aki az ördög fogságába volt. És ő miatta indult el az Úr Jézus. És tudjátok, ez mindig így van, hogy Isten a világosságban munkálkodik, de az ember sötétségben van. Mielőtt új életet kaptunk, mielőtt új élete lett valakinek, sötétségben ül. Sötétségben volt. Nem volt világosság. És az Isten megkeresi az olyan embereket, akik ott ülnek a sötétségbe, és megszólítja őket. Ki akarja vonni őket ebből a sötétségből. És mi is ilyenek voltunk. Én is ilyen voltam. Én is találva érzem magam abban, hogy a sötétségben ültem. Teljesen elhomályosított a világ, teljesen benne voltam a bűnökbe, és ezt úgy mondja itt az ige, ami nem csak nyilván, nem csak az ember ült a sötétségbe egyedül, hanem mind nép is ott volt. Úgy írja az ige a Máté Evangélium 4. fejezetében, a nép, amely sötétségben ül, lát nagy világosságot. És akik a halálnak földében és árnyékában ülnek, azoknak világosság támad. És ez abban mutatkozott meg, hogy Jézus elkezdte hirdetni, térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa. Egy hívószó a világosság. Ez ért el engem is, ez ért el mindegyikünket. Egy Istennek a szeretete az, hogy megkeresett bennünket a sötétségben, és válaszoltunk rá. Ez a gadarai megszállott különösen a mélységben volt. És igazából, hogyha most megkérdeznék magunktól, hogy ismerjük egy ilyen sötét embert, aki ennyire meg van kötözve, hogy önkívületénél van, meg se lehet kötözni. Hát azt hiszem, hogy úgy vélekednénk róla, hogy hát e felől nem sok esély van, hogy megtérjen valaha. Hát ez szinte kizárt. És mégis az Úr Jézus elindult felé, elindult, hogy megszabadítsa ezt az embert. Elindult érte, értékes volt a számára. Ahogy elindultak a tanítványok és a Jézus a hajóba, egyből egy hatalmas vihar támadt, és egyből jött az, amit lehetne úgy mondani, hogy próba, vagy lehet másképp is mondani, hallottam egy ige hirdetésben, hogy ez olyan volt, hogy a tanítványok hallották az elméletet az Úr Jézustól, és most jött a gyakorlat. Jött a próba. Jött, hogy kiderüljön, hogy az sok elméletből, a példázatokból, a gyógyításokból, amit láttak, ez mi maradt meg bennük? Növekedett a hit, csökkent a hitük? Komolyan veszik az Úr Jézus szavai? Vagy nem veszik komolyan? Tehát jött egy próba. És hát láthatjuk azt a próbában, hát nem olyan jól teljesítettek, pedig hogyha belegondolunk abba, hogy mi történt, ez a helyzet nem volt előttük ismeretlen. Legtöbbjük halász volt, volt már ezen a Genezáret taván többször, hogy halásztak, éjszaka is halásztak, tudunk róla, nem volt előttük ez probléma. Ismerték szerintem a tulajdonságait is, hogy hirtelen szokott ezen a tavon nagy vihar kelekedni, és biztos, hogy voltak már viharban is a legtöbbjük. Mégis amikor jött ez a vihar, ez olyan szintű volt talán, amit még soha nem éltek át. Olyan szintű viharba keveredtek, amivel még eddig nem találkoztak. És megijedtek. És alapvetően ez nem van. Alapvetően, hogyha jön valami olyan nehézség az életünkben, amivel soha nem találkoztunk, ha megijedünk, ha hirtelen félni kezdünk, nem baj, nem bűn, nem bűneztem. De ami már itt problémát jelentett, és ami már az Úr Jézus is tekintett rá, hogy hát kicsiny hitűek vagytok, miért vagytok félénkek, miért vagytok gyávák, az, hogy nem számoltak azzal, hogy a hajóban ott van az Úr Jézus. Az rendben van, hogy a külső körülmények nehezek, hogy megijed az ember. De ha velem van az Úr Jézus, akkor nekem nem szabad rettegni. Akkor nem szabad, hogy félelmek gyökörjenek, hanem kell rátámaszkodni. Kell számolni ő vele. Habár itt az Úr Jézus aludt, de talán pont azért, hogy próbára tegye a tanítványokat. Mit teszek most? Mit teszek most? És itt én úgy gondolom, hogy itt az alapvető probléma az volt tanítványoknál, hogy megijedtek, és nem számoltak az Úr Jézusra. Saját maguk próbálták megoldani a tudásuknál fogva, merjük ki a vizet, még nem tudom, hogy miket csináltak még a megmenekülés érdekében, de nem fordultak oda az Úr Jézushoz bizalommal, hanem majd, hogy nem vádlással fordultak oda az Úrhoz. Hát hagyod, hogy elveszünk, itt alszol, mi tevékenykedünk, mi dolgozunk, mi próbáljuk menteni a helyzetet, és te megalszol. Tehát az első hiba szerintem itt az volt, hogy nem számoltak az Úr Jézussal, Úr Jézus velük van. És mi ne tegyük ezt. Mi ne tegyük ezt. Számoljunk, hogyha a szívünkben van az Úr Jézus, ha vele járunk, ha egy hajóban utazunk, akkor számoljunk vele. Számoljunk, hogy az ég és föld urával vagyunk együtt, akinek minden a kezében van. Ővé minden hatalom. Megígérte, veletek vagyok a világ végezetéig, minden nap. Vele vagyunk. Egy hajóba utazunk. Arra megyünk, amerre ő irányítja az életünket. Figyelünk az ő irányítására és a vezetésére. Ugye itt voltak más hajók is, akikben nem volt az Úr Jézus. Nem tudom, hogy mi lett velük. De amelyikkel az Úr Jézus volt, az megmenekült. Amelyikkel az Úr Jézus volt, az megmenekült. És testvérek, az életünkbe jönni fognak viharok. Nem fogjuk tudni kikerülni őket. Mi nem vagyunk olyan hívő emberek, akiket nem ér semmi baj. Nem érnek tragédiák, nem érnek anyagi károk. Mindegyikünket ér. És nem mindegy, hogy hogy éljük át ezeket. Elkerülhetetlen dolgok fognak jönni az életünkbe, amikre azt mondjuk, hogy nem szeretjük, nem vágyok rá, én se szeretem. Ez akkor is fog érni, hogyha Jézussal vagy. Akkor is, ha nem vagy Jézussal. Csak teljesen másképp fogod megélni. Jézussal együtt lehet békességesen. Úgy kijönni egy próbából, hogy gyarapodtam, hogy növekedtem, közelebb kerültem az Úr Jézushoz. Jézus nélkül épp, hogy megmenekültem, kárt szenvedtem, alig tudtam megmenekülni. És erről ír a Biblia is a korintusi levélben, amikor azt mondja, hogy lesznek, akik építenek az alapra értékeket, drága köveket, aranyat, ami nem ég meg. És lesznek olyanok, akik pedig megvan az alap, megvan az Úr Jézus, de nem mentek, mint a Jézussal. Nem az Úr Jézus követték, nem egy hajóba voltak vele. Megmenekülnek, de tűzön áll. Mennyi kárt szenvednek. Ha Jézus vezet engem, ha figyelek rá, ha beleélem át a dolgokat, az olyan, mintha az életünk egy nagy kirakó lenne, és sorba kapnám meg a kis kirakókat, és mindig Jézussal, ahogy megyek, egyre világosabb a kép. Látok egyre jobban vissza. És amikor nem megyek Jézussal, akkor is adná ő a magyarázatot, adná ő a vezetést, de ott hiányos lesz az életem. Nem tudom, hogy ezek miért történtek velem, mert ott nem fogtam Jézus kezét. Ott nem figyeltem rá. Hiányos lesz a kirakó, és sok mindent nem fogunk megérteni. És mennyivel gazdagabb az az élet, ami Jézussal van, ami kezd úgy kirajzolódni, hogy miért volt ez a próba, miért történt ez, és épültem belőle, gyarapodtam belőle. Nem mindegy az, hogy velünk van a Jézus hajóban, nem mindegy az, hogy számolunk-e vele, és bízunk-e benne. Hát az Úr Jézus itt kérdezi még a tanítványoktól, hogy van, hogy nincsen hite. Annyi mindent láttatok, annyi mindent tapasztaltatok. És testvérek, azt kell mondanom, ilyenek vagyunk. Alapvetően mindjárt ilyenek vagyunk. Olyan kis dolgokon meg tudunk ijedni, olyan kis dolgok meg tudják rettenteni az életünket, és ennek egyik ok, gondolkoztam ezen, hogy mik lehetnek ennek az okai, hogy könnyen válok hitetlenni. És például az egyik ok az lehet, hogy nem emlékszünk a régi dolgokra. Nem emlékszek arra, hogy milyen, hogy engem kiszabadított az Úr a bűnből. Hogy nekem új életet ad. Nem emlékszek arra, hogy ilyen bizonság történt már velem. Én már ezt egyszer átéltem, és megszabadított az Úr. Nem emlékszek arra a bizonságtételre, amit hallottam esetleg egyik testvértől, hogy őt hogy szabadította meg az Úr. Ezek a bizonságok, ezek ott kell, hogy legyenek, éljenek benne. Be kell, hogy épüljenek az életünkbe. Ezek a Isten ígék, ezek a bizonságok, amiket átélünk. Bennem félelem van azzal kapcsolatban, hogy elhangzanak ige hirdetések közöttünk is. Elhangzott a legelső ige hirdetés. Ha jól emlékszem, Laci volt, aki először hirdette az igét nálunk. Eszünkben vannak, amiket ott mondott? Hogy alapozzuk meg a gyülekezetet? Hogy ne hajoljunk el? Eszünkben van a következő ige hirdetés, az utána lévő ige hirdetés? Én úgy próbáltam úgy magamból felidézni, de sok minden eszembe jut belőle. Akár a András ige hirdetésről, akár az utóbbi ige hirdetésekről. Itt nem akarom most felsorolni őket, de több minden eszembe jut belőle. Ezek élnek bennünk, ezek az igék. Nem elég csak meghallgatni az Istennek az igéjét, nem elég örülni neki. Sokszor örülünk a jó ige hirdetés, milyen jó ige hirdetés hallottunk, elevenítő volt, táplál. De vajon akarjuk-e megcselekedni ezeket az igéket? Akarunk-e ezáltal élni? Nagyon érdekes, azt hiszem, hogy Ezrásról van írva az igében, hogy Isten igéjét kutatta, teljesítette és tanította. Ez kell, hogy miket is jellemezzen. Kutatni Istennek az igéjét. Keresni az értékeket benne. Mi az, ami nekem szól? Ami hozzám szól. Teljesíteni. Azt szerint élek. Amit hallottam, azt szerint próbálok élni. És aztán továbbadni másoknak. Tanítani. Ezt kell, hogy cselekedjünk mi is. Mindenki otthon, a családjában, ha tanító. Tanítja a gyerekeit a saját életére. Hogy élem az életemet, azt tanulja tőlem a gyerek. Hogy viselkedek, azt látja, és ő is azt fogja követni. Ha akarjuk, ha nem. Figyeljünk oda Isten igényére. Tehát ez az egyik, ami gátolhatja a hitünket. Aztán gátolhatja a hitünket, hogy vagyis úgy mondta, hogy hát nem erősítheti, hogyha a földi dolgokkal törődünk, azzal van tele a szívünk, az mindenféleképpen elvonja az Úr Jézusról tekintetünket. És még sok egyéb dolog, de tovább akarok menni, nem akarok itt megállni. Azt kérdezte az Úr Jézus, hogy miért vagytok ilyen félékek, hogy van az, hogy nincsen hitet? És mi volt erre a válasz a tanítványok? Úr Jézus, bocsáss meg, növeld a mi hitünket. Ez volt a válasz? Nem ez volt a válasz. Mi volt a válasz? Megfélemlettek, nagy félelemmel, és azt mondták, kicsoda hát ez, hogy mind a szél, mind a tenger engednek. Nem is hallották, mit mondott Jézus. Nem is hallották, hogy ez most rólatok szólt ez a próba, és az derült, hogy féltetek, nem volt hitetek. Ne legyetek ilyenek, változzatok, újuljatok, figyeljetek, amit tanítok. Nem ezt mondja Jézus, és erre azt mondták, hát csodálatos vagy Úr Jézus. Igaz, hogy csodálatos az Úr Jézus. Igaz az, hogy én is, ahogy olvasom ezt, hogy ellankadt a szél, és egyik fordítás így mondja, hogy ellankadt a szél, mintha megadta volna magát Jézus előtt. Tehát ez tényleg olyan csodálatos, hogy Jézus előtt a természet is megadja magát, uralkodik rajta az Úr Jézus. Ez csodálatos, de mégis nem veszik észre, mit mond az Úr Jézus. Hogy nektek szól ez, kevés adjátok. Bátorodjatok, nem jó ez így, ahogy van. És nagyon sokszor jellemző a tanítványokra az, hogy Jézus mond nekik valamit, és ők teljesen máson gondolkoznak, teljesen máson jár az eszük, és ők a külső dolgokat meglátják, hatalmas csodát tett az Úr Jézus, de hát most elnézésre, de az Úr Jézus, amikor meggyógyított egy sántát, amikor előzőleg a bélpoklosok gyógyultak meg, és már több csoda történt eddig, azok nem voltak nagy dolgok. Abból nem kellett volna valamit tanulni. Azok nem voltak természeti csodák. Lehet, hogy nem olyan természeti csodák voltak, mint ez, de akkor is nem ez kéne, hogy elfoglalja az embernek a szívét. Nem ez kéne, hogy ilyet látni, fantasztikus. Tehát nem ez kellett volna, hogy a szívük legyen. És sokszor sajnos ránk is egy jellemző. A külső dolgok lekötik a figyelmünket. Csodát akarunk látni. És álmélkodni, hogy milyen csodálatos az Isten, milyen hatalmas. És nem gondolunk abba benne, a legnagyobb csoda az, hogy te megtértél. A legnagyobb csoda az, hogy én megtértem. A bűnszeretetemből, a bűneimből, abból a rabságból, amikor az ördög elragadott, a világ szeretetéből, hogy ezt mind ott lehetett hagyni, mert ott lehet ezeket hagyni. Ez Istennek a csodája. Ez Istennek a csodája. És amikor egy ember megtér, az Istennek az egyik legnagyobb csodája. Ezt mind átélni. Szoktatok erre gondolni? Vagy ez már úgy a háttérbe merül? Ez már olyan régen volt. Már nincs az a tűzben. Hát ez nem jó. Ez nem jó. Az a tűz ma is benne kell, hogy én, az a szeretet ma is ugyanúgy szól nekünk. Ahogy kiragadott a sötétből, amikor meglátta, hogy milyen állapotban vagy. Amikor szólt hozzá, az legelőször, ugyanúgy szól ma is Isten igény, ugyanúgy szeretlek. Azért, mert hívő vagyok, hívő vagy, nem változott a szeretetem, te felét semmit. Most már lehet bűnözni? Lehet szabadon engedni magunkat? Azt csinálunk, amit akarok, mert örök életem van. A szeretetet Istennek nem változott. Ugyanúgy szeretitek. Ugyanúgy szeret engem is. A hívőt is ugyanúgy szeret. És hív újra és újra magához, hogy gyere hozzá, elevenedjél meg, mert szükséged van rá. Ez a világnak olyan nagy a vonzása, bedarálja a hívőmet. Nem is veszük észre, hogy mivel etett folyamatosan bennünket a világ. Hogy veszi el az életet, hogy veszi el az örömet. És a sátán egyik legnagyobb csalása, hogy az örömöt elvegye az ember. Az örömöt, örömöt Isten igényében, örömöt az önmegtagadásban, örömöt a Jézus követésében, ezt mind el akarja venni a sárban. Ne legyen örömöd, de legyél egy savanyú hívő ember. Ne legyen erőd, ne legyen békessége. Ezt mind el akarja venni a sárban. Hát nem szabad ezt engedni. Újra és újra oda kell menni az Úr Jézushoz. Újra és újra megtapasztalni az ő közelségét, az ő szeretetét. Sokszor ez nem jár nagy érzelmi fellángolása, csak egyszerűen egy szelíd szó, egy békesség, egy vezetés, egy egyszerű igei üzenet, csak ennyivel jár. A hívő élet nem, sokszor nem nagy hatalmasság, nagy óriási tettek és nagy dolgok, hanem egyszerűen az Úr Jézus követése. És komolyan venni az igét. Azt mondja az ige, aki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, kövessen engem. És annak békessége lesz. És az velem jár. Az Jézus Krisztussal jár. Ezt gyakorolni kell minden nap, mindegyikünknek. És ha ellankadunk, akkor újra oda menni, mert Jézus szeretete nem változik. Ugyanúgy hív és ugyanúgy szeret bennünket. Kicsoda hát, hogy mind a szél, mind a tenger engednek neki. És kicsoda az Úr Jézus, hogy én nem engedek neki. Enged neki a tenger, enged neki a szél, ezek a természeti dolgok, és nem enged neki egy ember. Engedsz neki? Engedsz az Úr Jézusnak? Engedsz neki? Engeded, hogy az életedbe beleszóljon? Engeded, hogy megváltoztasson? Higgyétek el, testvérek, aki meg tudott szabadítani a bűntől, a világi gondolkozástól, aki meg tudott szabadítani, meg tudott szólítani téged egyszer, és új életet tudott adni, az meg is tudta tartani. Az segít meggyűlölni a bűnt. Az segít a világtól elszakadni. Az segít a szenvedélyektől megszabadulni. Lehet, hogy nem minden megy egy elsőre, és hanem sokat gyára, de higgyétek el, nem vagyunk egyedül ebbe a küzdelemben. Kicsoda az Úr Jézus neked? Engedsz neki? Vagy nem engedsz neki? Hát legyünk olyan tanítványai az Úr Jézusnak, akik vele járunk, akik világosságban járunk, akik viszont szeretjük őt, és engedünk neki. Amen. Amen.